Sziasztok, köszöntünk mindenkit az Eliubban. Két hét múlva már rájátszás, 9 nap múlva már play-in a Sporttelevízióban. Addig megpróbáljuk kiosztani a maradék helyeket, meg megpróbálunk kiosztani egy-két díjat, amit mi vitásnak gondolunk. Úgyhogy ma is van Eliub, és ma is lesz természetesen mérkőzés. A Los Angeles Lakers egy nagyon forró téma, annyira forró téma, hogy ma megmutatjuk a Denver Nuggets elleni mérkőzésüket, és persze erről meg a James-ék körüli helyzetről is beszélgetünk majd. Keleten már tudjuk, hogy melyik az a 10 csapat, amelyiknek esélye lesz bejutni a playoffba, nyugaton viszont még 12 csapatnak esélye van, úgyhogy az utolsó pillanatig éles csaták. Hello, Vaska!
Hello, és hát kit érdekel, hogy tudjuk azt a 10 csapatot, de az a helyezkedés, ami még ott megy, hogy hova fut be majd a Brooklyn, ki az, aki menekülne előlük, ki az, aki éppen rájuk menne az első körben, úgyhogy zsinórban harmadik évben vizsgázik másért és másért jól a play-in, aztán meg az a 3 nap, 6 meccs, az azt gondolom, hogy kicsit az NBA rajongók életébe is behozza, hogy milyen, amikor a March Madness, April Madness lesz.
Így van. Ma okosabbak leszünk Lakers ügyben egy picivel, meg Denver Nuggets ügyben is, hiszen ők is még bőven helyezkednek nyugaton, meg okosabbak leszünk talán azzal kapcsolatban is, hogy a szerintem minden évben legvitatottabb díjnál mi itt tartunk 5 esélyesnek, hiszen hoztunk 5 jelöltet a legtöbbet fejlődött játékos címhez.
Igen, és már most látom, hogy 2 játékos hiánya miatt a vérmesebbek keresztre feszítenek minket, de hát ez egy ilyen suli.
Ez van. Ha pedig még nem csatlakoztatok a Sport TV klubhoz, akkor most érdemes igazán, mert majd mutatja Baska az egyiket, meg mutatom én a másikat. Olyan bitang nyereményeink vannak április hónapban, amiket most láthattok, hogy csak na. Úgyhogy klub.sport1tv.hu, itt lehet jelentkezni a Sport TV klubba, és ahogy ott is láthatjátok, meg itt is láthatjátok, tényleg megvan a Bucks melegítőnk is, meg tényleg megvan a Dirk Nowitzki retro mezünk is. Mondjuk ezt nem tudom, hogy ez az utóbbi meg is lesz-e még majd akkor, amikor sorsolunk. Te melyiket tüntetnéd el a kínálatból?
Az a gancsos melegítő felső, ez, nekem ebből van egy búszos, és én tényleg ebben melegítek.
Ez annyira jó anyaga van, aminek ettőnek
nagyon. De ez van nekem, nem ilyen, és oldalt fel lehet sliccelni, és akkor a dobásoknál nem zavar. Zseniális. Tessék?
Gatya is van.
Az nincs.
Na, úgyhogy akkor azt Baska viszi, én ezt, de nem baj, van még egy sapka, meg egy labda, úgyhogy mind a 4 nyeremény egy csomagban lesz majd benne, és természetesen a Sport TV klub tagjai között sorsoljuk majd azt ki. 2007-ben Dirk Nowitzki lett az MVP. Baska egy kicsit növeli az értékét a nyereménynek. Szóval 2007-ben Dirk Nowitzki lett az MVP, hogy idén is európai lesz-e az MVP, azt most megbeszéljük, hiszen most utoljára beszélgetünk arról, én ezt inkább nem veszem föl.
Piperre Nowitzki, tudjam már.
Most utoljára beszélgetünk arról, hogy ki lesz majd az MVP, ahogy megszokhattátok, 2 listán nézhetitek ezt meg, a Basketball Reference és az NBA.com listáján. Ez Jokic lesz.
Hát olyan elképesztő statisztikák látnak napirendet, és amikor nem csak a nyers statokat, hanem az összes ilyen kis fejlett, apró statokat sorrendbe állítják, 18-ból, vagy 20-ból 18-ban Jokic az első. Igen. Én ezek után most már, hogy itt tartunk a szezonban, ha végül nem őt hozzák ki, abból szerintem hatalmas botrány lenne, de mivel ezek a statisztikák meg a cikkek kiderülnek, a szavazók is pontosan tudják, pontosan erről a statisztikáról beszéltem, hogy nem lehet nagyon mellé nyomni, úgyhogy
melyikről,
én azt gondolom...
van vagy 15?
Hát nem, erről a táblázatról, hogy sok-sok-sok fejlett statisztika, és szinte mindegyiknél Jokic az első, úgyhogy szerintem ez nem lehet vitás.
És ő a favorit természetesen Vegasban is, de a denveriek azt mondják, hogy ők azért még félnek egy picit, mert az övé a legkevésbé jó storyline, mert Embiiddel kapcsolatban mekkora sztori az, hogy ő ugye egy NBA kezdeményezésre indult afrikai táborban, került elő, úgy került át az NBA-be, jött a process, és most MVP lehet Joel Embiid. Giannis esetében mekkora sztori az, hogy harmadszor lehetne Giannis MVP, mekkora sztori, amit a görög az elmúlt héten csinált, hogy azt mondta, hogy egy pillanat türelmet még szeretnék kérni, még senki ne adja le a szavazatait, ha teheti, egy icipicit, ha már eddig vártatok, még várjatok. 44 pont, 40 pont, és pofán törli a két riválisnak a csapatát keleten. Lehet ebből még egy nagy Giannis hajrá, vagy ahhoz már késő van?
Szerintem ilyen statokkal késő van, és bajnokról van szó, nem hiszem, hogy egy behúzott mondjuk keleti első helyezen már nagyon-nagyon tudna változtatni, nem hiszem, hogy ennyire el fog tudni húzni.
Hát ennél több pedig nekem nem kell, mint amit Jánosz csinál, bemondja, aztán megcsinálja a 44-et, meg a 45-et, ugye megelőzte Karim Abdul-Jabbart, és már ő a Milwaukee Bucks történetének legeredményesebb játékosa, és ugye megvan az első 30 plusz pontos szezonja Jánosznak, ezt már nem nagyon lehet elvenni tőle szerintem, 30,3 környékén áll, úgyhogy Jánosz oda tett, nem akármilyen percmennyiséggel, és itt most a percmennyiség kicsiségére gondoljatok, mert Jánosz tényleg
majdnem okosan, hozza a percenként egy pont átlagot.
Igen, olyan okosan kivette, bár abban a pillanatban, hogy eldőlt egy meccs, ül le, és már nem jön többet vissza. Úgyhogy az én emberem ebben a hónapban Jánosz, de nem valószínű, hogy a végén ő nyeri majd az MVP címet, mert az majd Nikola Jokicé lehet.
Így van, én se őt hoztam, mert minek beszéljünk róla minden hónapban, hanem hogy olyan fickót hoztam, akit még októberben vettem a számra, és Jason Tatumról van szó, nem húzom tovább az időt. Ugye az elmúlt években annyi rosszat is mondtam róla, meg próbáltam noszogatni, és amikor volt a sporttévés játék, hogy ki lesz idén majd az MVP, akkor én bemondtam egy Tatumot. És aztán utána az első két hónapban bujkáltam, hogy nehogy megtaláljanak ezzel a pikkel. És aztán a végére, most nem azt mondom, hogy igazam lett értelemszerűen, mert ő dolgozott megérte, de megérkezett az NBA.com MVP ledörjére, most már nem nagyon találsz olyan All-NBA jóslatot csapatszinten, ahol Doncic, Booker, Jokic és Jannis mellett ne ő lenne az ötödik, úgyhogy nagyon szépen kirúgta magát a szezonja. A Post-All-Star gála, vagy Post-All-Star korszakban a liga legjobb támadását vezeti a Boston Celtics-el, és top 5 a védekezésük, ez volt ennél sokkal jobb is, egy picit most meghorpadt a végén. És a Post-All-Star korszakban 31,5 pontot átlagol, gyakorlatilag 50-40-90-es dobás hatékonysággal, tehát 50% mezőnyből, 40% triplából, ez megvan cson nélkül, és 88,9 azt hiszem a büntető százaléka, de szerintem aki ezt szőrszál hasogatja, azt utána mi megszóljuk. És Bradley Beal volt nemrég Draymond Green podcastjének a vendége, és azt mondta, hogy ő megmondta már Tatumnak évekkel ezelőtt, hogy A. sokkal jobb leszel nálam, B. te leszel a liga egyik jövőbeli arca. Az, hogy jobb Billnél, azt most már szerintem felesleges vitatni. Talán még a liga arca kategóriában van teendője, de nagyon szépen följött, ahogy a Celtics is Tatum ezen a listán.
Első plusz-minuszban, összpontszámban, tehát nem a pont átlagot nézzük, hanem hogy hány pontot dobott valaki ebben a szezonban, abban is első Jason Tatum, úgyhogy tényleg nagyon megdolgozott érte. Most ő ugye ott van ez a három játékos, ezek most már érinthetetlenek, ez az Embiid, Jannis, Jokic, akik ott vannak elől, pici szorzókkal, hogy ők lehetnek az MVP, közülük Jokic vezet, és akkor mögötte van egy ilyen nagyon masszív, akiket mondtál, Durant, Booker, és ebbe a társaságba most már csatlakozott, sőt, ennek az élmezőjében van már Jason Tatum, így van, ott van Doncic, James is, DeRozan, ugye sokan vannak ebben a második csapatban, de 2022-ben, ebben a naptári évben szerintem jobb teljesítményt nem láttunk az NBA-ben, mint Jason Tatum. Viszont nem láttunk még semmilyen teljesítményt továbbra sem Ben Simmonstól, aki most azzal tér vissza a Sport TV Eliup című műsorának hírrovatába, hogy 20 millió dolláros pert fog indítani a Philadelphia 76ers ellen azért, mert nem engedték elvégezni a munkáját, és ugye megvonták tőle a fizetést, ami 300 puskázok, 60 ezer dollár mérkőzésenként. Ezt egy idő után ugye a Sixers visszatartotta, miután nem látogatott edzéseket, nem játszott a preseasonben, nem játszott az alapszakaszban, azt mondták, hogy lehet ilyet csinálni, csak akkor nem kapod meg a fizetésedet, na ezt most megpróbálja kiperelni Ben Simmons a Sixersből.
Milyen munkát akart ő elvégezni, amit nem engedtek neki?
Szerintem edzést akart látogatni, de nem a mentális edzeni állapota ezt nem tette lehetővé.
Ez az egyik legmoskosabb része ennek az egész ügynek. Tehát a kérdés ugye azt kell megvizsgálni, hogy most akkor ő szerződést szegette, vagy nem. Mi egy NBA játékosnak a szerződése és a munka végzése, hogy eljön, edz, meccsre jön, ellátogat egyébként a kórházba, jótékonysági rendezvényekre, stb. Alkalmazható-e vajon a mentális kártya egy ilyen szituációra, amikor nem arról van szó, hogy te depressziós vagy, skizofrén vagy, bármilyen a mentális betegségek spektrumán értékelhető problémád van, hanem, és bocsánat, de az a bajod, hogy hogy megnyomorít a teher. Tehát, hogy ez ok lehet-e arra, hogy te ne végezd el a munkádat? Egy sportolónak ez a munkaköri leírásában kéne, hogy ez benne legyen, hogy ő bírja. És hogyha egyébként meg nem alkalmas, akkor miért akarta elcseréltetni magát? És itt van igazából. Sziasztok, cseréljetek el. Nem. Akkor mentális beteg vagyok. Akkor sem. Akkor a hátam is fáj. És hogy egyre mélyebbre ment ez a spirál.
Na. Nagyon-nagyon rossz üzenet lenne, hogyha Ben Simmons bármilyen sikert érne el ebben a perben. Először is én azt hittem, hogy ezt elrendezték. Tehát nekem az a furcsa, hogy oké, eltrédelték, de hogy nem varták el ezt a szálat, hanem hogy a két csapat, illetve a csapat, illetve a játékos között megmaradt egy nagyon szörnyű, nagyon szar viszony. Ez egyértelműen bizonyította, hogy az nem úgy volt, hogy akkor jó van, akkor Ben, akkor elcseréljünk, de akkor nincs harag, hanem megmaradt a feszültség az utolsó pillanatig. Másrészt meg tényleg senki nem akar viccet csinálni a mentális problémákból. Kevin Love írását biztosan rengeteg. Nem ő az egyetlen játékos, nem Ben Simmons az egyetlen játékos, aki mentális problémákkal küzd a ligában. Szerintem minden csapatban találnánk ilyet. Van, aki nem vállalja fel, ami teljesen érthető, van, aki pedig felvállalja, mint Kevin Love, és arról szerintem beszéltünk is, vagy itt, vagy egy másik műsorban, hogy Kevin Love milyen őszintén és szépen írt az ő mentális problémáiról, amelyek évek óta tartanak. De mit nem láttunk Kevin Love-nál? Az, hogy ezt így széttartóan próbálták volna megoldani. Hát, hogyha neked mentális problémáid vannak, és dolgozol egy csapatnál, amelyik történetesen a bajnoki címre hajt, hát akkor ezen együtt dolgoztok. Tehát akkor a csapat próbál neked segítséget adni. Tehát mindent megtesz azért, hogy te egészségesen, mentálisan meggyógyulva vissza tudjál jönni a csapathoz. Ehhez képest, meg ahogy mondtad, Ben Simmons megjátszotta a hisztis hülye gyereket, egészen addig, amíg el nem tolta a falig azt, hogy cseréljék el. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ebben az ügyben aztán nem lesz semmi, mert az szörnyű rossz üzenet lenne, meg ötleteket adna akár bizonyos játékosoknak, per játékos ügynököknek a jövőre.
Én teljesen egyetértek veled. Amit ő szerintem kapott negatívumot ettől a közösségtől, az edzőtől, csapattárstól, nem volt olyan része, amire azt mondhatta volna, hogy A. igaztalan volt az alapja, B. túlzott lett volna a reakció. Nem köpködték meg, nem dobálták meg, nem lökték be a busz alá, nem... Tehát amit elmond, az, hogy Doc Rivers azt mondja egy ilyen főcsoport döntő után, hogy nem tudom, hogy egy bajnok csapatnak az irányítója tud-e lenni Ben Simmons, ez szerintem, hogyha nem Ben Simmonsról van szó, hanem bárkiről, Jason Tatumról, vagy Devin Bookerről se tudjuk, hogy lehet-e egy bajnokcsapat vezére, mert még nem tette meg. Semmi olyan nem volt, ami ennyire ki lehetett volna akadni, és mondom, Ben Simmons, amikor látta, hogy nem ér célt, mondom, azért, és ugye ezért fontos ez a hátfájós kártya, és ezért érdekes behozni, mert hogy azzal próbálta magát sérülté tenni, mert hogyha sérült lett volna, akkor megint hajlandó kellett volna fizetnie a Sixersnek, és a Sixers pont abban az időszakban volt csak hajlandó valamennyit fizetni neki, amikor bejárt és kezeltette a hátát. És olyannyira nem rendezték a dolgot, hogy azt a zálogba tett pénzt, amiből vonták a tartozását, hogy azt elkérték a Netztől. És ezt kifizették a Sixersnek, hogy nehogy utólag ebből gondoljon. Tehát most már a Netsz lóg neki, de nagyon bonyolult. Tehát, hogy foglalkoztak ezzel a kérdéssel masszívan, és a Sixers kőkeményen kitartott mellette.
Nagyon-nagyon kemény ez a helyzet, váratlanul lett kemény a helyzet az Oscar díját adón idén, amikor is elcsattant egy Will Smith pofon, amiről szerintem az egész ország tud, már mi pedig arra gondoltunk, hogy egyrészt beszéljünk erről, mert a múlt héten volt arról szó, hogy mi lesz, ha majd egyszer egy NBA meccsen pofoszkodás lesz mondjuk egy néző meg egy játékos között, másrészt pedig, hát nem ez volt az egyetlen pofon, mert aztán volt olyan NBA mérkőzés, amelyen hát ebből viccet csináltak, így például a San Antonio Spurs Memphis Grizzlies mérkőzésen, ahol az egyik időkérésnél elkezdték Will Smith legnagyobb, hát slágerfilmjeit, biggest hits of Will Smith, eljött az első helyezett, és jött ez a pofon.
Ebben nekem azt tetszik, hogy átutaztatták a Grizzlies mászkodót a csapat, tehát felhívta valaki Memphisben a PRS-t, hogy figyelj, küldjétek már át Johnny-t a jelmezzel, mert kéne valamit csinálni. És hogy felszállt a csapattal, és eljött, és megcsinálták ezt a poént. Nekem ez a kedvencem ebben az egész sztoriban. Ő ugye a kopasz fiatalember, az aréna speakere a San Antonio Spursnek, és ja, hát szerintem tök vicces, hogy a leg legpofátlanabb, de mégis a határokat egyébként tök jól ismerő meszkotja, pont a liga egyik legsavanyúbb, unalmasabb, semmilyenebb csapatának a Spursnek van. Ez nem ez ilyen szuper kontraszt?
De szerintem ez a... Ők, szerintem nem. Szerintem ettől szuper ez a csapat. Itt van egy idióta kolyot, de tényleg.
Zseniális a kolyot, és tőled kaptam ajándékba egyszer azt a könyvet.
A kolyotot
alakító, igen, egyébként rákból felgyógyuló férfi a maszk mögött. Szóval egyrészt a kolyot megint jó arc volt, és megint tök aktuálisan lereagált ezt a sztorit. A másik meg a tényleges pofon, és azóta egyébként Chris Rock már fellépett, és fönn van az interneten a beköszönése, hogy hogyan és mit mondott az első nyilvános fellépésén. Hát szerintem, hogyha Nurkic a múltkor pofán verte volna azt a nyikhajt, azt én aláírtam volna. Ezt, ami ott az Oscar-díj átadáson történt, azt így nem értem. Tehát, hogyha valakinek kéne ilyen mental health kártyát kijárnia, az szerintem Will Smith.
Én még az 50. meg az 55. órában is utána arra gondoltam, hogy ez valami csúnya kampány, aminek részesei vagyunk itt most, és ez az egész nem komoly. És aztán, amikor így napok elteltével is jöttek ki a hírek, hogy de ugye, hogy a felesége frizuráján kezdett el viccelődni, de a felesége beteg, és ő ezt nem tudta, akkor azon gondolkozom, hogy oké, ez tök kellemetlen, meg tök ciki, de hát ez egy pofon. Tehát, hogy nagyon, tehát nagyon kellemetlen.
Mind a ketten nézzük és szeretjük Jimmy Carr művészetét. Tehát, hogyha Jimmy Carr felment volna bárki az elmúlt műsorából, akit megtalált egy pofonért, az azt gondolom, hogy senki nem csodálkozott volna ezen a sztorin. És azért volt az egész hihetetlen, mert ha valakinek járt volna, nem tudom, hogy milyen díj kéne ehhez, ahogy Chris Rock lereagálta. Tehát gondold már el hasonló szituációt. Biztos, hogy van egy olyan élethelyzet, amikor annyira megdöbbensz, hogy az alapvető reakciók nem működnek. Tehát, hát gyakorlatilag, mint amikor Muhammad Ali fénykorában hátratette a kezét, úgy várt és mosolygott, hogy most mi lesz
itt. Igen. Miért közeledsz?
Pofont, és nem az, hogy egyből visszaendült, hanem azért nem hittük el szerintem, mert annyira természetellenes volt Chris Rocknak a reakciója. Hogy szerintem az tolta el ebbe az irányba. De hogy ettől kell megkímélnünk szerintem az NBA játékosokat, mert azt nem viccből mondják, azt gyökérségből mondják. Tehát az, hogy valaki fönn van a színpadon, akinek a foglalkozása humorista, és mond egy viccet, amit nem hiszem, hogy mindig mindent neked tudni kell az összes hollywoodi celebritásról. Nem rákbetegről van szó, egyébként egy olyan karakterről, aki pont az erejéről és híres szaj. Egy csomó dolgot bele lehet magyarázni még pluszban. Ha fölmutatja a két középső ujját, vagy hogy megvárlak, Chris, beüvölti. Bármi. És utána megkérték, hogy hagyja el, és nem volt hajlandó.
És utána megkapta az.
És akkor mit csináljunk, passzus? Felpofozta a műsorvezetőt, nem hajlandó lelépni, mi legyen?
Benne van már a papír a borítékban, gyerekek.
Adjuk oda az Oscar-t.
Akkor adjuk oda. Úgyhogy megkapta. De aztán most meg már kilépett, meg minden van.
Nincs. Már honnan lépett ki?
Hát az akadémia, nem tudom milyen tagjai közül, vagy nem tudom, valami ilyesmi hír volt ma vele kapcsolatban.
Kicsit olyan, mint
szánja, bánja, és már menekül. Szóval érzi, hogy gáz, de akkor kellett volna érezni, mert ezt csak ott is akkor kell érezni. De ő ezt a díjat megkapta. Szünet után mi kiosztunk egy másikat. A mi legtöbbet fejlődött játékos díjunkat fogjuk kiosztani. Jön legalábbis 5 jelölt, akik közül már eldőlt, hogy kikapja, de mi azért beszélgetünk 4 továbbiról. Mindig nagyon-nagyon sokat vitatott téma a legtöbbet fejlődő játékos díja, és most a heti top 5 listánkban erről beszélgetünk. Majd írjátok meg nekünk, ha YouTube-on nézitek ezt a részét az adásnak, kommentben, hogy a ti ötösötök hogy néz ki, mivel tudtok vitatkozni, és mivel nem tudtok vitatkozni. Mi fogunk egymással vitatkozni majd, ma nem lesz olyan, hogy egyetértek, én is, de jó hajad, hanem megbeszéljük majd, hogy ott van-e valakinek a helye, vagy nincs, és kinek kéne ott lennie helyette. A legtöbbet fejlődött játékos díjának mi a legnagyobb baja szerinted? Ha megnézzük az elmúlt 10 évet, tegyük ezt, mert van egy nagyon jó táblánk erről, mi a közös ezekben a játékosokban, és mi az, ami különleges?
A közös szerintem az, hogy mindenki nagyszerű játékos. Nem tudom, te mit mondanál?
Az, hogy nagyon, hogy Giannis megtette a követet. Szeretünk erre a díjra úgy tekinteni, mint aminek meg kell mondani egy picit a jövőt.
De egy lépcső ahhoz, hogy eljussál az MVP-t.
És nem mindenki teszi meg a következőt, most nem akarok egy embert, de ott van Oladipo ezen a listán, és oké, ott is sérülések jöttek szóba, de hogy aki ezt a díjat megkapja, az a potenciális szupersztár, azt nagyon sokszor mondjuk el vele kapcsolatban, vagy tényleg tesz egy olyan ugrást a pályafutása során, amire már nem számítottunk?
Szerintem azért nem biztos, hogy így van, mert hogyha most végignéznék egy ugyanilyen táblázatban az MVP-ket az elmúlt időszakban, akkor ha kivennék a képletből a már látott Giannist, meg kiveszed a képletből mondjuk Steph Curryt, akkor ők ez a sztárnak születtek, sztárnak érkeztek a ligába, 20 ponttal kezdtek, tehát hogy viszonylagosan ritka az az út, amit Giannis bejár, hogy lép, és MVP lesz a vége. A legtöbb játékosnak ez sok esetben a pályafutása csúcspontja, hogy megcsinálta az áttörést, és talán ezen fog maradni. Giannis ezért is különleges, mert ilyen nagyon mélyről indult, annak ellenére, hogy 15. pick volt, tehát azért nem számított, Kawhi Leonard is 15. pick volt, tehát hogy nagyon lassan...
Negyedik idényében nyerte ezt a díjat.
Igen, tehát nagyon lassan lendítették játékba, úgyhogy emiatt szerintem nagyon érdekes, illetve azért, mert szerintem amíg a sztároknál, hát látjuk, hogy Giannist, meg Jokicot, meg Embiidet hány kategória szerint elemzik, de itt nem nézed a perceket nagyon, nem nézel egy csomó dolgot, mert hogy alfákat hasonlítasz össze, almákat almákkal. A Most Improved-nál szerintem borzasztóan fontos nézni azt, hogy az előző évben mennyit játszott, és most mennyit játszott, mert szerintem mindennek ez adja meg az optikáját, és emiatt fontos az, hogy mondjuk 36 percre vetítsük össze, vagy vessük össze a statisztikákat.
Kezdjük Anthony Simons-szal.
Kezdjük.
Akit hát felszabadított McCollum távozása, és itt is van egy ilyen elem, hogy az, hogy mi történik a csapatnál, az nagyon-nagyon nagy befolyással van arra, hogy te mennyit játszol. Az ő esetében ez jó volt 17 pontra, 4 gólpasszra és 2,6 lepattanóra, és a kulcs itt a játékidő, hiszen tavalyhoz képest ez 12 átlagpercet nőtt az ő esetében.
Miközben mégsem feltétlenül ez a kulcs, mert 36 percre vetítve a srác tavaly 16,4 pontot átlagolt, most pedig 21,2, tehát sokkal több szerep hárul rá, és én azért szeretem Simonsnak a nevezését, mert hogy ezek a számok nem árnyékban születtek, hanem reflektorfényben születtek. Tehát fogunk majd beszélni olyan játékosról, aki egy alfa mellett tudott nőni. Most mondom, spoilerezek egy, mondjuk Bridges a Charlotte-ban, azért ott van egy Hayward, ott van egy Ball. Itt viszont az volt, hogy Lillard megsérült, tessék fiam, McCollum megsérült, és elmondja Anthony Simons, aki eddig alig tudott 15-16 pontot átlagolni, hogy ő tudja, hogy most már főleg úgy, hogy Nurkic is megsérült, hogy ő van minden scouting reportnak az elején. És ennek ellenére megcsinálja az üzletét, jövőre meghozza a nagy számot, aztán majd el kell követni azon gondolkozni, hogy ha Lillard tényleg továbbra is a program elkötelezett híve marad, akkor egymás mellettük hogyan fognak majd megférni, mert egy picit csendesnek gondolták, és aztán idén meg szörnyeteg számokat hozott, és amikor neki jól ment a játék, legalább bejutott 29 pontig, 7-1-jel zárt az egyébként pocsék szezont futó Portland Trailblazers. És a játék minden elemében fejlődni tudott, a dobó százaléka fejlődött, a triplája nagyjából stagnált, de a gólpasszai is 50%-ot nőttek, sőt, tehát 3-ból 4,7 lett 36 percre vetítve, vagyis látszik az, hogy nem arról van szó, hogy kis csávó beküldünk a kispadról és dobjál sok pontot, hanem arról van szó, hogy figyelj, Lillard és McCollumnak nem csak a dobásait kell átvállalnod, hanem a kreátor szerepkörét is.
Egy valami szól ellene szerintem, az egyik az, hogy ő is hiányzott azért 25 meccsről, mostanában már nem játszik. A másik pedig az, hogy ezek tét nélküli mérkőzések voltak javarészt, hiszen a Portland iszonyúan mélyen kezdte ezt a szezont, és onnantól kezdve, hogy elkezdtek megsérülni McCollum, Lillard, McCollumot eltrédelik, stb., onnantól kezdve tényleg ilyen fejlődjél, fia. Tehát, hogy a Portland Trailblazersnél szerintem fókusza volt a szezonnak egy bizonyos ponttól, legyen az december vagy január, hogy Anthony Simons-t hozzuk olyan helyzetbe, hogy ő minél többet tudjon fejlődni ebben a szezonban, hogy kiderüljön róla, hogy milyen játékos. A következő játékosunknál szintén voltak ilyen tervek, de sokkal lassabban ment végbe. A hatodik idénye ez, ebből ötöt játszott le az NBA-ben. Amikor elkezdte akkor még olyanok játszottak mellette a csapatban, mint Tony Parker és Manu Ginobili. Most arra viszont az utolsó sztár DeMar DeRozan is távozott mellőle a San Antonio Spursből, és itt volt a helyzet a szezon elején, hogy figyelj, DeJounte, mostantól ez a csapat a tiéd. Megnéztük már az elmúlt szezonokban is, hogy mi a helyzet, mennyire megy ez neked, nézzük meg, hogy mi lesz. És olyat fejlődött DeJounte Murray, amire én sem számítottam. Az, hogy ő 9,3 gólpasszt ad, ez NBA negyedik teljesítmény. 8,4 lepattanót szed le. Ez a hátvédek között a második a ligában, a két labdaszerzésével pedig vezeti a ligát mérkőzésenként. Brutális számokat tesz le az asztalra DeJounte Murray, és tényleg eltátja az ember a száját, amikor nála van a labda, a Spurs pedig simán lehet, hogy be fog jutni majd a play-inbe. A csapat arca úgy, hogy rengeteg kritikát kapott az elmúlt években. Rengetegszer sütötték rá azt, hogy ez a Murray gyerek ügyes, iszonyú jó alkata van, mindig ezt kapta, de ebből olyan nem lesz, amilyet szeretnétek.
Ja, ritka viszonylag az ugye, hogy a San Antonióba érkezzen egy olyan játékos, aki a harsányságával, Lonnie Walkert leszámítva a fizurájával, meg ezekkel a külsőségekkel, meg a kivagyiságával teszi le a névjegyét, mert Popovics mellett ez nem létező fogalom. Ráadásul ő az a játékos, aki a Murray-ket, meg a Lenardekat, meg korábban még akár a Manukat is lekapta a 10 körméről, és ez egy picit ilyen halandóvá teszi talán a szurkoló szemében is őket. De DeJounte Murray egy újabb eklatáns példája annak, hogy hogyan kell játékost fejleszteni. Sajnos ez most nem egy olyan időszak a Spursnél, hogy most ő benőhetne mondjuk Hall of Famerek közé, ahogy ezt egyébként előtte 20 évig csináltan a San Antonio Spurs, de igen, egyrészt a számok, másrészt amit látsz, mind a kettő azt mutatja, hogy ez a fickó, ez ugrott egy szintet. 50%-kal növelte 36 percre vetítve a gólpasszainak a számát. Miközben tavaly is hasonló pozícióban játszott, de egyszerűen elkezdett rá fókuszálni. Picit minden statisztikáját feljebb húzta, van amelyiket többen, van amelyiket kevésbé, de nála is megvan a több mint 4 átlagpont növekedés pont átlagban megint csak 36 percre vetítve, úgyhogy beszélgettünk erről pont az adás előtt, de ő az szerintem, aki nem szabad gondolkozni akkor, amikor a jövő Spurs-ét elképzel, és ehhez képest meg a liga egyik legjobb árértékarányú szerződése az övé.
Igen, elképesztően jó szerződése van, aztán 24-ben jár le, 4 év.
15 millió, 20 millió, nagyon, igen, nagyon apró pénz.
Nagyon jó szerződése van DeJounte Murraynek, 24 évi 15-16 millió.
Még nincs jó szerződése, na de majd jövőre milyen szerződése lesz Miles Bridgesnek a Charlotte Hornetsből, aki megint csak 36 percre vetítve 5 pontot emelt, eddig ez a legmagasabb emelkedésünk a pont átlagán, miközben a triplái, a mezőny százalékai egy picit behorpadtak, de sokkal nagyobb szerepet bíz rá jelenleg a szakvezetés, és megtanult dobni, középtávolit is, az atletikussága és a gyűrű támadása az eddig is non plusz ultra volt, és mellé egy nagyon jó védőjátékos lett belőle. És annyiszor szoktuk előhúzni általában negatív szövegkörnyezetben Rich Paul nevét, de most dicsérjük meg, mert ő volt az, aki azt mondta tavaly nyáron Bridgesnek, hogy figyelj, itt egy szerződés ajánlat, 4 év, 60 millió, ne írjuk alá. És az ő szerződése az biztos, hogy évente egy 2-essel kezdődő számmal fog kezdődni majd a következő szezontól, mert tényleg ő is minden területén a játéknak gazdagabb lett, több gólpasszt ad, kevesebben adott labdával, úgyhogy egy olyan Charlotte Hornetsnek egy fontos szereplője, amelyik ott lesz majd a play-inben biztosan.
Igen, és ez a nagyon fontos, hogy az elmúlt hetekben ő egészen elképesztően játszik, tehát ő azok között van, mint Tatum, aki a szezon második felében jobb, de Bridges az utolsó hetekben...
Első két hete is fantasztikus
igen,
volt.
Igen, aztán egy zsitty, és aztán most pedig ilyen 27.8 lepattanó az elmúlt hetekben, tehát egészen elképesztő teljesítménye. Kimondható, hogy a Charlotte nagy részben azért van versenyben a play-in helyekért, meg azért helyezkedik talán egy picit magasabban, mint a szezon elején gondoltuk, mert neki kiemelkedő teljesítménye van, és ez DeJounte Murrayben és benne szintén közös.
Igen, amiben ő szerintem egy picit mást hoz, és ezzel egy picit sem akarom az érdemeit csökkenteni, hogy amíg Simons és DeJounte Murray az esetek oroszlán részében írja, rendezi, vágja a saját játékát, neki az, hogy ott van mellette LaMelo Ball, az egy hatalmas könnyebbség. A statisztikái, a mezőny százalékai elszállnak abban a szezonban, amikor megérkezik Ball, és ebből idén is tud profitálni.
Az a közös az eddigi három játékosban, akit felsoroltunk, hogy vagy alulról nyalogatják a play-int, vagy a play-in környékén vannak. Én hoztam egy olyan játékost, és róla fogunk majd vitatkozni. Ő Tyrese Maxey-nek hívják, aki egyébként Vegasban ötödik a Most Improved Player listán az esélyesek között, és neki lesz a legtöbb beleszólása értelemszerűen abba az ő játékának, hogy melyik csapat lesz az NBA bajnoka idén, hiszen Tyrese Maxey egy olyan csapatban játszik, amelyik ebben a pillanatban is.
Az én harmadik tippem.
Tessék?
Az én utolsó tippem az...
Az nem tipp, az megkapja a díjat.
Ja, hát
az nem egy tipp, az az első.
Azt
majd elrendezzük, ha odaérünk, Ja Morant lesz az a legtöbb fejlődött játékos. Másodéves. Szerintem nem lehet összemérni, ha meg 36 percre vetíteni egy 15 perces játékos statjait újonc évben, majd összehasonlítani azzal, amikor a második szezonjában egy bombaerős keleten harcoltok úgy, hogy nincs Ben Simmons, hogy Tobias Harris mellőled megsérül, és nem mindig van melletted. És amikor azt mondják neked, ráadásul Doc Rivers, hogy figyelj fiam, tavaly elkosarazgattál itt 15 perceket, de a Philadelphia 76ers-ben játszol. Joel Embiiddel szeretnénk bajnokok lenni ebben a szezonban. Itt a labda, fogod magad, és fölmész a pályára, és jól fogsz játszani. És ez a gyerek jön, és 19 pontot átlagol a második hónapjában, majd megérkezik James Harden, a dobásának a száma minimálisan esik vissza 14 környékéről 12 környékére, és Tyrese Maxey tény, hogy néhány statisztikai adatában a tavalyhoz képest 36 percre vetítjük, akkor alatta marad, de azt az extra 20 percet, 18-at, amit ő eltölt a pályán idén a tavalyhoz képest, azt gyakorlatilag ugyanabban a mennyiségben lehozza, úgy, hogy minden egyes dobásának, minden egyes passzának sokkal-sokkal nagyobb tétje van, mint az előző szezonban volt, és sokkal nagyobb tétje van, mint akár Simonsnál, akár Murraynél, akár kinél. Szerintem neki itt van a helye, a számok tök jók, egy csomó játékos esetében, Maxey viszont olyan nagy cipőt vett a lábára, amekkorát senki más a továbbiak közül. Morantet leszámítva persze, aki utcahossza nyer.
De hol van ez ahhoz a kihíváshoz képest, amikor az egyetem után beraknak egy NBA csapatba kezdőként, és miket hozol? Tehát, hogy értem, hogy őt most a kispadról berakták a csapatnak a gerincébe, de hogy az újoncok azok hasonló számokat hoznak, úgyhogy az előző évben pedig egyetemistákkal játszanak. És hogy ehhez képest meg értem, hogy nem roppant össze a teher alatt, de hogy pontosan ez a 36 perces statisztika szerintem azért érdekes, meg azért érdemes ide behozni, mert nem egy-egy, hanem a dobópontosságon kívül mindenben romlik. Kevesebb pattanót szed, kevesebb gólpasszt ad, kevesebb labdát szerez, kevesebb blokkot ad, kevesebb labdát is ad.
De ez azt jelenti, tehát a 15 perc versus 35 perc, az azt jelenti, hogy te a pályán további 20 percben képes vagy ugyanarra, amire tavaly 15 percig voltál képes. Szerintem ez egy rohadt nagy különbség egy bajnoki címre hajtó csapatban, ahonnan elment a kezdőirányító, és ahonnan azt mondják, hogy figyelj, öreg, mostantól te dobsz, mert te maradtál, itt vagy, gyerek. Ugyanazt, amit tavaly 15 percig hoztál, még további 20 percig kell hoznod. Ha engem felküldenének...
Szerintem évente van 6-8-10 ilyen sztori.
De most ki én még ilyen? Aki egy bajnok esélyes csapatban második opció lesz hirtelen. És ezt hozza. Hozza magát, hozza végig a szezonban, szinte ilyen teljesítménnyel, és a Philadelphia 76ers jelenleg is még küzd kelet első helyéért. Tehát egyáltalán nem val kudarcot.
Most szerintem valamelyik Memphis-t be tudnám hozni a beszélgetésbe, Bane-t mondjuk. És akkor még azt nem beszéltük, hogy szerintem másodévesen pedig az, hogy egy évvel a hátad mögött törvényszerű jobban kell csinálni.
Tehát, jó, de Tyler Herro-t akartad behozni a képbe. Két okból ne hozzuk be Tyler Herro-t a képbe szerintem. Egyik, hogy meg fogja nyerni az év legjobb hatodik embere díjat, mert hogy cserejátékos. A másik meg, hogy miért jobb Tyler Herro? Azért, mert tavaly nem fejlődött. Tehát a Tyler Herro-nak volt egy brutális első szezonja, elképesztő. Tavaly ahhoz képest, hogy ennyit lépett előre a második szezonjában, most meg azt mondjuk, hogy mert a harmadik szezonjában lépett egy szépet előre, én nem mondom, de most akkor meg ő megérdemli a díjat jobban, mint egy másodéves.
Tyler Herro tavaly, miközben nagyon megpocskondiáztuk a tavalyi szezonját, 36 percre vetítve hozta az előző szezonját.
Úgy van,
és ahhoz képest harmadik éves korára, meg rátette egy nagyot, és szerintem az, hogy ő megkapta ott a lehetőséget, amivel akkor nem feltétlenül tudott élni, bár most a játék percei, ahogy néztem, 2-3 percet nőttek az első meg a második évhez képest. Nekem nincsen bajom Maxivel tényleg, a saját magamnak felállított elvek, amiből két dolog van, az egyik másodévesnek én nem szívesen adok, kettő, látszódjon a fejlődés a 36 percre vetített statjain, egyik se teljesül, viszont amit elmondtál, az tök igaz, viszont ha most lett volna ez a keresztkérdés, akkor utána nézek, hogy én azt gondolom, hogy egy szezonban ez elég sokszor előfordul, hogy tavaly még csere voltál, de elment valaki, ezért most te leszel a kezdő, és most ez azzal jár, hogy sokkal jobb lesz a szezonod, mint volt. Aha.
Mondom, nálam az, hogy egy ilyen szezonban, amikor hatalmas nyomás van rajtad, mert elképesztő nyomás van, bárki lép Ben Simmons helyére, azon óriási nyomás van, az, hogy te 35 percen alatt megállod a helyedet, az szerintem egy top 5-öt ér. Top 1-et nem.
Árasszátok el a komment falat olyan játékosokkal, mint amilyen Maxi. Köszi.
Top 5-öt nem ér, top 1-et ér Ja Morant teljesítménye, mert nincs kérdés, hogy ezt a címet Ja Morant fogja megnyerni. Igazából ott le is zárhatjuk ezt a részét, ha azt mondjuk, de azért ne tegyük, hogy az MVP esélyesek között ott van top 5-ben.
Igen. Neki lehet esélye, hogy ezt a Giannis narratívát majd folytassa, és ebből mondjuk egy-két év múlva legyen egy MVP cím. Amikor nagyon örültünk annak, hogy valaki 4-5 pontot javít 36 percre vetítve, akkor ez a fickó, ez 21-ről 30-ra nőtt, 39 pontot nőtt ez az átlaga, úgyhogy mellé a lepattanó számait tudta növelni, a gólpasszai visszaestek valamelyest, de szerintem bocsássuk meg neki, többször áll oda a büntetővonalra, jobban céloz valamivel hármasról, még mindig valamivel liga átlag alatt, de hát ez a csapat ugye kétféleképpen tud jól játszani, vele és nélküle, ez nem tudom, hogy mennyire csökkent ki bármennyire is az ő érdemeit, de az, hogy az ő fejlődés az idén ebben a keretben, ebben a csapatban rakétaként lő ki, abban nincsen vita.
15-2 nélküle egyébként a Memphis Grizzlies mérlege. Döbbenetes Ja Morant. Én nem tudom, de már így nagyon kerülgeti a nyelvemet az, hogy feltegyem a kérdést, hogy minden idők legatletikusabb irányítójáról beszélünk az ő esetében, mert az, hogy ez az ember 190 centivel centereket húz át, az, hogy 190 centivel, ha most bárki megnézi, nem tudom, a top 20 jelenetét Ja Morantnek ebből a szezonból, abból 10 neki feladott eljúp lesz. Tehát, hogy ez hogy működik el, és bárkit átránt. Kétszeres sebességgel megy mindenki máshoz képest, úgy, hogy nézzétek meg, amit te szoktál mindig mondani, hogy amikor valakinek a karja, lába szétáll, neki soha az életben, mindig tudja, hol a bal keze, hol a jobb keze, bal lába, jobb lába, tökéletesen ura a testének, olyan félelmetes sebességnél, hogy az valami döbbenet.
Hát nekem két név ugrik be az elmúlt 15 évből, és mind a kettőnél azt mondom, hogy figyelj, Morant fölöttük van, az egyik Róza, másik Westbrook.
Róza nekem, igen.
És Westbrooknak oké, tehát a széltébe, meg hosszába, meg egy csomó paraméterben Westbrook elképesztő, de ahogy ő egyébként neki már most a csuklója finom Morantnek, ami Westbrooknak már akkor sem nagyon ment, most meg aztán de pláne, meg a súlypont emelkedése szerintem konkrétan mind a kettejükére ráver. Mondom ezt úgy, hogy a gyűrű környékén talán még azt mondom, hogy Rose fénykorában virtuózabb befejező volt, de hogyha a komplett csomagot nézem, hogy mire képes a gyűrű környékén, és már milyen triplája van mondjuk Westbrookhoz, vagy akár Derrick Rosehoz képest, akkor az egy eléggé komoly kis csomagot pakolt össze Ja Morant.
Én ott csuktam le a laptopot délután, amikor Ja Morantből készültem, amikor azt olvastam egy írásban, hogy már nem tudom, hogy Hollinger volt az talán, aki azt írta, csinált egy cikket, hogy a legklátsabb irányítók a ligában, és Chris Paul mögött a második helyen ott figyelt Ja Morant. És nem az irányít, nem csak az irányítói készségeit nézte, hanem nyilván a dobásait és mindent, és ebben Ja Morant szerinte már ott van Chris Paul mögött a második helyen, és nem tudsz vele vitatkozni, mert a klács dobó statisztikái jók, és mellette azt hiszem, hogy van idén végjátékban 10 gólpassza és 8 eladott labdája, ami tekintetbe véve, hogy neki időnként labdát is kell vezetni a végjátékban, azt mondja, hogy az nem egy rossz arány. Úgyhogy ennél többet meg mit tud csinálni Ja Morant a ligán?
Hát pályára lép. Az segít, hogy sokat lép pályára, mert ez 56 meccs, azért az lélektani határ, hogy megkapja ezt a díjat.
Ennyi volt, ami top 5 jelöltünk. Írjátok meg kommentben, hogyha egyetértetek azzal, hogy Tyrese Maxeynek itt van a helye. Azt is írjátok meg, ha nem, akkor írjátok, hogy szerintetek kinek. Én meg sajnálom, hogy nem azzal kezdtem ezt, hogy játszatok ivós játékot, hogy akárhányszor Baska kimondja, hogy 36 percre vetítve, akkor isztok egyet, mert már jó lenne a hangulat. De jövünk mindjárt a szünet után egy Lakers Denver Nuggets bevezetéssel. Van téma bőven mind a két csapat házatáján. Mindjárt folytatjuk. Folytatjuk az előjúpot, méghozzá azzal a mérkőzéssel, ami nem sokára jön. Ez a Los Angeles Lakers-Denver Nuggets mérkőzés. Ha ránézünk a nyugati tabellára, akkor azt láthatjuk, hogy elég komoly bajban vannak LeBron James-ék, mert hogy láthatjátok, hogy csupán 11. helyen állnak. A San Antonio Spurs most már előttük van, az utolsó play-in helyen nem véletlen az a kis szünet a két csapat között. Mind a két együttesnek 5-5 mérkőzése van még hátra. És a Lakersnek nagyon-nagyon nehéz a helyzete, azért, mert az ő hátralévő mérkőzéseik Denver Nuggets otthon, Phoenix idegenben, Golden State idegenben, OKC otthon, Denver idegenben, ahogy azt most már láthatjátok, a Spurs pedig otthon Portland, idegenben Denver, Minnesota, otthon Golden State és idegenben Dallas.
Azt számoltam, hogy a Lakersnek 3 olyan ellenfele van, akinek számít, a Spursnek 4.
De viszont az kevés.
Mármint a hátralévő mérkőzések számából. Így van. És ugye ne felejtsük el, hogy ma este úgy fognak játszani, hogy LeBron James nem játszik. Ez viszonylagosan friss hír. Ott lesz Anthony Davis, ott lesz Russell Westbrook, de a Denvernek még van miért hajtania, nem engedhetik fel a lábukat a gázpedálról, és ha ma nyer a Denver Nuggets, és ma nyer a San Antonio Spurs, aki ma játszik pont a Portlanddel, akkor azt jelenti, hogy már 3 meccses az olló, úgyhogy 4 meccs lesz hátra mindkét csapatnak. Állítólag Anthony Davis szerint az öltözőben mindenki megvan gyóra, váltig győződve, hogy képesek arra, hogy 5-0-ra hozzák le az utolsó 5 meccset, de akkor még úgy tudták, hogy LeBron James van. És az előző meccsen ez nem látszott rajta, tehát nagyon kell ott valaminek fájnia, hogy LeBron James azt mondja most, hogy nem, vagy ez innentől kezdve már összeesküvés elmélet és extra PR, hogy inkább ő már nincs ott, hogy ne a pályán veszítse el a jogot. Mert az azért egy olyan blama lenne, ami azért abban a pályafutásban, amit...
El tudod képzelni, hogy James már nem lép pályára az alapszakaszban?
Figyelj, 2 meccs kell neki ahhoz, hogy be lehessen számítani a gól királysághoz.
Igen, igen.
Tehát, hogy azt el tudom képzelni, az utolsó 2 meccsre visszajön, ne 50-50-et dobni, és akkor megvan a gólkirályi cím.
Hát igen, erről beszélgettünk múltkor is.
LeBron James az előző meccsen játszott, ott volt, nem tudom, mit. Én nem tudom elképzelni, hogy ne tudnák összedrótozni erre a meccsre.
Igen, de LeBron James ezen a mérkőzésen nem lesz majd ott lesz viszont Anthony Davis. Te beleszaladtál a Davis nyilatkozatba, én beleszaladtam Frank Vogel nyilatkozatába, és hát az igazság, hogy amikor egy edzőnek annyi marad a tarcsolyában, hogy azt mondja, hogy én már csak arra koncentrálok, hogy annyi mérkőzést nyerjük a hátralévőkből, amennyit csak tudunk, az se azt árulja el, hogy tele van minden zsebed győztes taktikákkal a Denver Nuggets ellen. Hivatkozott pechre, ugye nem szabad elfelejteni, hogy a New Orleans Pelicans ellen veszítette egy nagyon-nagyon fontos mérkőzést a Los Angeles Lakers, és nagyon csúnya körülmények között veszítették ezt el.
Hát a vége annak a mérkőzésnek, az utolsó pár perc, az gyakorlatilag az a jó, hogy van egy csomó olyan csapat, ilyen volt a Dallas nagyon sokáig, meg a Boston Celtics is, hogy ha el akartad mondani, hogy mi a jó ebben a csapatban, akkor meg kellett nézned 15 meccset és jegyzetelned. Ezt a 3 percet nézd meg, és tudod, hogy mi a baj a Lakers-szel idén. A döntéshozatal, a kihagyott dobások, a passzivitás időnként, a védek, minden benne volt ebben a néhány percben. Egy olyan meccsen, ahol egyértelmű volt, hogy ennek a csapatnak ma nyernie kell. És azért nagyon fájdalmas az egész szituáció, mert a Pelicans az simán lehet, hogy egy hónap múlva fog tényleg könnyeit potyogtatva röhögni, ugyanis nagyon jó, és 25% esélyük van arra, hogy megszerezzék a Lakers pikjét az első 4 helyen. Az, hogy meg lesz a Lakers pikje, az szinte biztos, mert elsőtől 10-ig hozzájuk kerül. De hogyha most ezek után...
Szurkolók, ne izguljanak, mert akkor sem marad náluk, hogyha nem a Pelicans.
Igen. Szóval, ez egy nagyon-nagyon érdekesen rétegzett sztori az ő részükről. És mondom, New Orleans Pelicans, nemrég beszélgettünk erről, hogyha nincsen play-in, akkor simán lehet, hogy amikor nem volt Zion, meg kicsit sérült volt Ingram, nagyon-nagyon rossz mérleggel kezdték, elengedték volna a szezont, és le a kalappa, hogy Willie Greenék összeszedték magukat, hogy odahozták McCallumot, hogy ilyen jól játszik McCallum, hogy ott vannak az Alvaradók, stb. És szezont csináltak ebből. A Lakersnél pedig a rossz személyi döntéseket, a sérülések követték, Westbrook minden várakozást alulmúlt, és közben minden egy több ezer wattos lámpa alatt történt, ahol minden hiba háromszorosan nagyobbnak látszott.
És nem mondom, hogy behorpadt a Denver Nuggets, de azért az elmúlt időszakban már egy picit azért akadozva megy az a gépezet, az előző 8 meccsén 4-4-gyel áll a csapat, és ha megnézzük az ő előző mérkőzésüket, azt a Minnesota Timberwolves ellen vesztették el egy elképesztő támadó kosárlabdát hozó mérkőzésen, de ettől még nagyon kellemetlen hazai pályán kikapni a feljövőben lévő Timberwolves-tól, úgyhogy ők hetedikek, ti hatodikak vagytok. Oké, hogy még így is két mérkőzés a távolság, de amit mondtál, hogy a Denver Nuggetsnek is még van miért hajtani, maguk mögött kellene tartani a Timberwolves-t, és ugyanaz a mérlegük, mint az ötödik Jazznek, előre lehetne menni az ötödik helyre.
Igen, és ez egy döntés, amit majd meg kell beszélni, és szerintem megvannak már a szenáriók, hogy mit szeretnénk jobban. A Jazz fogható. Ez a Jazz, ez most meglehetősen padlón van. Az első körben a Dallasnak akarsz neki menni, Doncicostól, vagy annak a Warriorsnak, ahol tele van bajnokokkal, valószínűleg megint majd felolvasztják Iguodalát, és majd kapnak egy újabb játékost, viszont ki tudja, hogy mikor és milyen formában tér majd vissza Steph Curry. Melyik újadba harap? Azért egyik se egy álom, és ugye Michael Porter Jr. jó eséllyel nincsen, Murrayről pedig ahhoz képest, hogy állítólag 100%-os állapotban van, keveset hallani.
Hát és ilyen nagyon egymásnak ellentmondó információk jönnek. Egyszer az mond, és csapattársaktól, tehát Monty Morris nyilatkozik, hogy már nagyon jól néz ki, most már mindjárt visszajön, és aztán Jokic nyilatkozza azt, hogy ha nem 100%-os, akkor én azt javasolnám, hogy esze ágában ne legyen visszajönni. Nagyon fog hiányozni Murray, nagyon fog hiányozni Michael Porter Jr. akkor, hogyha nincsenek. Ma este még biztosan nem lesznek. Ezzel együtt azért ennek a mérkőzésnek LeBron James nélkül mindenképpen a Denver Nuggets számít esélyesének. Akkor viszont lehet, hogy a Lakerstől tényleg 90%-os valószínűséggel el kell búcsúznunk. Ez a tét ma este.
Szörnyeteg Westbrookot fogunk látni, jó értelemben.
Reméljük, hogy így lesz. Folytatjuk majd, méghozzá a mérkőzésen, meg folytatjuk természetesen az Eliupot jövő héten. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!